Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Ézsaiás próféta könyvének 42. részéből olvasom. A 42. rész első versétől a 13. versig. Ézsaiás próféta könyvének 42. részében az első verstől ezt olvassuk. Ez az én szolgám, akit támogatok. Az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek. Nem kiált, nem lármáz, nem hallatja szavát az utcán, a megrepett nádszálat nem töri össze, és a füstölgő mécsest nem oltja ki. Hűen hirdeti a törvényt. Nem alszik ki, és nem törik össze, míg a törvénynek érvényt nem szerez a földön. Tanítására várnak a szigetek. Ezt mondja az Úristen, aki az eget teremtette és kiterítette, szilárdá tette a földet, és abból növényeket sarjaszt, lehelletet ad a rajta lakó népeknek, és lelket a rajta járóknak. Én, az Úr, elhívtalak az igazságért, én fogom a kezedet, megőrizlek, és benned ajándékozom meg szövetségemmel népemet, világosságommal a nemzeteket. Nyisd meg a vakok szemeit, hozd ki a börtönből a foglyokat, a fogházból a sötétben ülőket. Én vagyok az Úr, ez a nevem, nem adom dicsőségemet másnak, sem dicséretemet a bálványoknak. A régebbiek már beteljesedtek, most újakat mondok, még mielőtt kibontakoznak, tudatom veletek. Énekeljetek az Úrnak új éneket, dicséretet a föld határáig. Akik tengerre szálltok, és ami a tenger betölti, a szigetek és lakói. Zengjen a puszta és városai, a falvak, melyekben Kédár lakik. Újjongjanak a kősziklákon lakók, a hegytetőkön is kiáltozzanak. Dicsőítsétek az Urat, hirdessétek dicséretét a szigeteken. Az Úr kivonul akár egy hős, átjárja a harci kedv akár egy katonát. Harsányan zengi a csatakiáltást, és diadalmaskodik ellenségein. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, köszönjük néked a mai alkalmat is, hogy eljöhettünk eléd. Köszönjük néked, hogy dicsérhetünk és magasztalhatunk téged, engedve a te igéd szavának. Dicsérünk és magasztalunk téged, mert elküldötted a te fölkentedet, Jézusunkat. Köszönjük néked, hogy fogtad a kezét és vezérelted őt, míg legyőzte ellenségeit és elvégezte azt a szolgálatot, amit te bíztál rejá. Köszönjük néked, atyánk, hogy fiad elvégezhette értünk a megváltást, és nem csak értünk, hanem a te dicsőségedért is. Köszönjük néked, Jézus Krisztusunk, hogy egész életedben azt tetted, amit itt a próféta megmondott rólad. Köszönjük, hogy eljöttél, elvégezted futásodat, legyőzted ellenségeidet, és elvégezted a nagy művet, amit csak te végezhettél el. Köszönjük néked, hogy a keresztre mentél, hogy életedet váltságdíjul adjad Istennek. Azért, hogy azért cserébe nekünk bűnösöknek, mindenkori bűnösöknek megbocsásson, visszafogadjon, üdvözítsen bennünket. Köszönjük néked, hogy megnyugodhatunk abban, hogy te eleget tettél érettünk. Nekünk nem kell ahhoz semmit se hozzátenni, elég hittel megnyugodnunk benne, és a tiéd lehetünk. Segítsél bennünket a mai napon is megérteni a te igédet, és formálj minket, hogy hűséges szolgáid lehessünk mi is, akik itt vagyunk most a templomban. Hogy a mi hűséges szolgánknak hűséges szolgái lehessünk, kitartó, odaadó szolgái, örömmel, nem kényszerítésből. Kérünk munkálkodj szent lelked erejével a szívünkben, hogy megértsük ezt, és odaadjuk magunkat a te dicsőséged szolgálatára. Kérünk téged, hogy légy most közöttünk, és áld meg a gyerekeket, áld meg máshol is az igét, ahol megszólal, a templomokban, gyülekezetekben, szerte az egész országban, és az egész világon. Köszönjük néked, hogy előtted állhatunk, és készek vagyunk meghallgatni mindazt, amit mára elkészítettél a számunkra. Amen. Énekeljük, testvéreim, ige hirdetésre készülve a 226. énekünk második versét, 226. dicséretünk második verse így kezdődik: gyújtsd meg szövét nekét, áldott szent ígédnek. Istennek igéjét a 100. Zsoltárból olvasom. A 100. Zsoltár második versében ezt olvassuk: szolgáljatok az Úrnak örömmel, vígadozva járuljatok színe elé. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, elmúlt vasárnap az élő Isten helyes tiszteletéről gondolkodtunk. Ma az ő szolgálatáról szeretnék néhány gondolatot elmondani. Először is emlékezzünk vissza a mi Úr Jézus Krisztusunkra, az Istennek a szolgájára. Ézsaiás könyvében úgy jelenik meg a Messiás, mint Ebed Jahve, az azt jelenti az Úr szolgája. Az Úr szolgája. Több ének van, amiket úgy nevezünk, hogy Ebed Jahve énekek, az Úr szolgájának énekei, melyek mind a Messiásnak a szolgálatát írják le, vagyis Jézus Krisztusnak a szolgálatát. Pontosan ráillenek ezek az énekek Jézusra, ahogy az evangéliumokban olvassuk az ő életét, és ez egy csodálatos dolog. Jézus szolgált az Úrnak, az Atyának. Ez azt jelenti, hogy követte mindenben az Atyának az akaratát. Alávetette magát az Atya akaratának. Annak az akaratnak, amelyikről azt írja Pál apostol, hogy az jó, kedves és tökéletes. Jó, kedves és tökéletes akarat. Nem valami rossz akarat. Jó, kedves, tökéletes. Jézus Krisztusunk ezt a szolgálatot nem kényszerből tette, nem azért, mert valaki erre rá kényszerítette, mondjuk maga az Atya, hanem önként, szabadon tette ezt. És ahogy látjuk az életében, nem csak, hogy önként és szabadon tette minden kényszer nélkül, hanem örömmel tette. Jézus egész lénye, a tanításai, a cselekedetei, ahogy olvassuk a Bibliában is, derűt sugároznak. Nem valami szorongó, gyötrődő, állandóan kilódó valakinek a benyomását kelti. És látjuk, hogy az Úr Jézus ezt a szolgálatot az Atya iránt kitartóan cselekedte, mert hűséges volt mindvégig a keresztfának a haláláig, és elvégezte azt a szolgálatot, amit rábízott az Atya, és amit várt tőle. Látjuk azt is, hogy az ő szolgálatát milyen szentségben végezte, mert soha nem tett semmi bűnt. A szolgálata során mindenben engedelmes volt, és semmi bűnt nem tudunk felfedezni abban, ahogy ő Istennek és egyébként mellesleg az embereknek is szolgált. a szentségen kívül felfedezzük benne a mérhetetlen szeretetet is. Ahogy az atyának szeretettel szolgál, és ugyanúgy az embereknek is mellékesen szeretettel szolgál, hiszen minden megnyilvánulásában, amit az atya iránti engedelmességből cselekedett az emberekkel, mindig a szeretetet tudjuk kitapintani. Ahogy lehajol a leprásokhoz, ahogy beszél a vakokkal, ahogy a bűnös, összetört életű embereket gyógyítgatja, mindenhol ezt a szeretetet érezzük kiáradni belőle. Jézus Krisztusunk szolgai formát vett fel, ahogy írja Pál apostol a Krisztus himnuszban, Filippi levélben, és elment az engedelmességben, az atya iránti engedelmességben a legvégsőkig. Azt tette, amit mondott is, Márk evangéliumában olvassuk Urunknak ezt az áldott szavát, az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért. Ez a legnagyobb szolgálata az Úr Jézusnak, amit az atya iránti engedelmességből végzett el, de a mi javunkra és üdvösségünkre, hogy az életét föláldozta a kereszten, mert magára vette az én, a ti bűneiteket, és ezek ítéletét, és nekünk bűnbocsánatot, kegyelmet szerzett Istentől. Örök életet szerzett. Megszerezte a belépő jegyünket a mennyek országába. És megnyitotta előttünk a kiutat a pokolból, amiben beleszülettünk, amiben benne vagyunk, és benne is maradunk, ha nem bízzuk rá magunkat. Az ő szolgálata ez volt, hogy váltságdíjul adta életét sokakért, az Isten választottaiért. Sőt, az Úr Jézus nem csak ott szolgált, hanem miután föltámadta alából és fölment a mennybe, ma is szolgál még az atyának, és szolgál értünk, nekünk is, hiszen mit olvasunk? Hogy közben jár érettünk, bár a világ ura mégis szolgál, közben jár érettünk, esedezik érettünk kimondhatatlan könyörgésekkel, hogy el ne vesszünk, hanem megmaradjunk a hitben, és végül oda jussunk az Istennek az országába. És az ő könyörgésének köszönhetjük, hogy hitbe maradunk. Egyáltalán hitre jutunk, de aztán, hogy hitben is maradunk életünk végéig. Jézus, mint Ebed Jahve, az Úr szolgálja. Nagyon sokat lehetne erről beszélni, nem akarok többet beszélni erről, de ez a legcsodálatosabb témák egyike. A második pontra térek. Ez a Jézus, aki az atyának szolgált, és így szolgált nekünk, a követésére hív bennünket. Ez a második pontunk. Jézusról gyakran olvassuk a Szentírásban, hogy szól emberekhez, kövess engem. Az Úr Jézus azóta is mondogatja ezt az embereknek. Az igéje által mondogatja. Én is meghallottam, ti is meghallottátok, vagy meghalljátok, vagy meg kell, hogy halljátok. Kövess engem. És az Úr Jézus követésének több aspektusa van, ha már beállunk az ő követésébe, akkor megértjük, hogy azt, amiről korábban beszéltünk, hogy ő, amikor a követésébe hív, akkor szent életre, a megszentelődés útjára hív minket. Azt is megértettük, hogy amikor Jézus a követésére hív, akkor az ő, illetve az atya dicsőítésének az útjára, imádatának az útjára hív bennünket. És most azt kell megértenünk, hogy amikor a követésére hív, akkor a szolgálatára, az atya szolgálatára, az ő szolgálatára hív bennünket. Arra, hogy az ő jó, kedves és tökéletes akaratának mi is alávessük magunkat, és ahhoz igazodjunk életünk minden dolgában. És nem kényszerítésből, hanem hálás örömmel, amit értünk tett ő, azért viszonzásképpen. Hogy örömmel és szabadon szolgáljunk neki, és életünk minden kérdésébe, életünk végéig kitartóan, hűségesen szolgáljunk neki. És hív minket, hogy szentségben szolgáljunk neki, mi is, igyekezve elkerülni minden bűnt a szolgálata során. És hív, hogy szeretetben szolgáljunk neki. hogy amit mi végzünk iránta, és emberek iránt is, abban a szeretet legyen valahogy benne, és kitapintható. Hív minket az ő szolgálatára, mert egyetlen egy szolga sem állhat az ő gazdája fölött. Azt mondja az Úr Jézus, hogy nincs olyan, hogy a szolga meghaladja az ő urát, vagy a mestert meghaladja a tanítvány. Nem. Ha én szolgáltam, akkor nektek is szolgálnotok kell, mondja. Tehát ha követtek engem, akkor ez a szolgálatot jelenti. A nekem való, az atyának való szolgálatot, és az embereknek való szolgálatot is. Nagyon fontos dolog ezt, testvérek, hogy megértsük, és az az igazság, hogy ezt a drága dolgot, hogy mi az Úr Jézust szolgálhatjuk minnyájan, ezt a reformációban fedezték föl, aminek most mindjárt az ünnepe itt van. Annak idején egy különös gondolat uralta el Európát, és ez a gondolat, hadd mondjam, hogy ma is él. Tudnilik, hogy az urat szolgálni, azt csak azok tudják, akik az egyház kötelékébe, hát akkor a római katolikus egyház kötelékébe lépnek. És hát az az igazi szolgálata az Úrnak, ha valaki pap lesz, vagy szerzetes lesz, vagy egyéb ilyen egyházi szolgálatba áll, de aki marad a világban, az egyházon kívül, az nem tudja igazán az Urat szolgálni. Az nem az Úr igazi szolgálata. Az nem az Úr igazi szolgálata, hogy valaki ilyen cipészmester, meg földműves ember, meg kereskedő ember. Mert a világban nem lehet igazán az Urat szolgálni. Volt a IV. Században egy cézáreai Eusebius nevű ember, aki azt mondta, hogy hát az Úrnak kétféle módon lehet szolgálni, és az egyik, ez a magasrendű szolgálat. Mondta, ez a magasrendű, az igazi szolgálat, amikor valaki pap lesz, és az egész életét odaadja az Istennek, és hermetikusan elzárja magát a világtól, és vállal egy aszkéta életmódot, és akkor ő az Úrnak él, és az Úrnak szolgál. Vagy szerzetesi rendbe lép be valaki, és akkor ott. De aki nem vállalja ezt, az is nem mondta, nem szolgálhat az Úrnak, de az már csak olyan csökevényes szolgálat az Úrnak, ha valaki ilyen világi dolgokkal foglalkozik. Ez az első rendű, a legmagasabb rendű szolgálat az, hogy pap leszel, vagy ha meg, hát azon másodrendű szolgálat. És akkor jött a Luther, és azt mondta, hogy ez az egész egy emberi kitaláció, mert akit Jézus a követésébe hív, arra az emberre ő rárója azt, hogy neki szolgáljon a következőkbe, mindegy, hogy az egyházban van, lép, vagy marad az illető, vagy abból kilépve valahol világi dolgokba foglalatoskodik. Teljesen mindegy, mondta Luther, mindenhol az Úrnak kell szolgálnunk, és lehet mindenhol az Úrnak szolgálnunk, ugyanúgy az egyházban is, de a világban is. És ezzel Luther nagyon, és aztán a nyomában is, hát a többiek is, a református reformáció is ugyanezt mondta, nem szabad a világot, és nem lehet a világot külön szakítani egy profán és egy ilyen világi és egy ilyen szakrális térre, hogy csak a szakrális térbe lehet az Urat szolgálni, de a profán térbe hát ott nem nagyon, vagy egyáltalán nem. Hanem azt mondták, nem, az egész világot Isten teremtett, és az egész világ az övé. És ő mindenhol ott van, és mindenhol neki lehet szolgálni. Ha Jézus minket a követésébe hív, ide akarok már kiukadni, akkor nem azt jelenti, hogy akkor be kell lépnem a papi rendbe, vagy a lelkészi rendbe, hanem maradhatok abban a világi foglalatosságból vagyok, és ott szolgálhatom az Urat, ahol vagyok. Ott szolgálhatom Jézust. És ez rendkívüli módon, hogy így mondja, megnemesíti, vagy nem is tudom, hogy fejezzem ezt ki, lehet, hogy ez a megnemesíti a leghétköznapibb tevékenységeinket is, hogy azt az Úrnak való szolgálatként végezzük el. Nem egyszerűen munkaként, értitek? Hanem szolgálatként, az Úrnak végzett szolgálatként. És akkor szolgálhatok az Úrnak valóban a gyülekezet közösségében, mint lelkész, mint presbiter, mint gyerekmunkás, mint énekkarvezető, mint énekkartag, mint bárki, aki kapott valami kegyelmi ajándékot, hogy szolgáljon az Úrnak a gyülekezetbe. Szolgálok az Úrnak a gyülekezetben, de szolgálok az Úrnak otthon. Szolgálat az, hogy főzök, hogy takarítok. Az Úrnak való szolgálat az, hogy a gyermekeimet az Isten szerinti módon igyekszem nevelni. Vagy a feleségemhez úgy viszonyulni, vagy a férjemhez úgy viszonyulni, ahogy az Úr Jézus akarja, és iránta való engedelmességből szolgálok neki otthon. Vagy elmegyek a munkahelyre, ami egy nehéz dolog. Tudom, hogy nehéz dolog elmenni a munkahelyről, mindenféle emberekkel vagyunk körülvéve, akik sokszor agresszívek, sokszor frusztrálnak minket, sokszor ilyen-olyan nehézségeink vannak, de akkor is oda kell mennünk, és ott is szolgálhatjuk az Úr Jézust. És amit teszünk, otthon is az Úr Jézusnak tehetjük. Amit a munkahelyen teszünk, azt is az Úr Jézusnak tehetjük. Az Úr szolgájaként mozoghatunk az élet bármelyik zegébe, zugába. Ha megyünk a piacra, ha felszállunk a buszra, ha mit tudom én, mit csinálunk. Szolgálhatunk az Úrnak örvendezéssel. Annak a Jézusnak, aki értünk szolgált, elmenvé a kereszthának a haláláig. És még most is értünk szolgál, mert szeret minket. Neki szolgálunk hálából és örömmel. Kényszerítés nélkül, szentségben és szeretetben. Mindegy, hogy író vagy, zenész vagy, kutató vagy, egyetemi tanár vagy, lelkész vagy, földműves vagy, nyugdíjas vagy, tanuló vagy, hogy kollégiumba kell élni, vagy nem tudom, hol kell élni, az Úr Jézusnak legyél a szolgája. Ha üzletember vagy, ha orvos vagy, legyél az Úr Jézusnak a szolgája, és mindent neki tegyél. Lehet, hogy sokan látnak. Tedd az Úr Jézusnak a szolgálatodat. Lehet, hogy kevesen látnak, vagy senki nem látja. Akkor is az Úrnak tedd a szolgálatokat. Ahogy olvassuk Máté evangélium a 25. részében, hogy az utolsó ítéletkor ott állnak az emberek az Úr Jézus előtt, és azt fogja nekik mondani, éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok. Jövevény voltam és befogadtatok, mesztelen voltam, felruháztatok, beteg voltam, meglátogattatok, fogoly voltam, eljöttetek hozzám. Mikor cselekedtük mindezt? Amikor az én atyám fiai közül a legkisebbel tettétek meg, velem cselekedtétek meg. Szolgáltatok nekem, és nem tudtátok, de ezeket a kis dolgokat is az Úr szolgálatába végezni. Szeretném rázni az elméteket, vagy nem is tudom, hogy fejezem ezt is ki, hogy átprogramozni, mert az az érzésem, hogy ma is sokszor sok ember azt gondolja, hogy az Úr szolgálat az az, hogy amit a tiszteletes úr csinál, ez az Úr szolgálat, hogy fölveszi a palástját, bejön, felolvassa a Bibliát, aztán magyarázza nekünk az ígét. Tehát, amíg mi kimegyünk, hát ott más. Ő az Úr szolgálja, mi nem az Úr szolgálja. Ha Jézus szolgái vagytok, Jézus követői vagytok, akkor ha kimentek, ha bejöttök, akármik vagytok, akárhol vagytok, az Úr szolgálatában álltok. Bármi legyen a hivatásotok, a pozíciótok a társadalomba, az Úr szolgái vagytok. Ezt ne felejtsétek el. Ezt véssétek a szívetek. Nincs olyan, hogy magasabb rendű szolgálat azonnak, meg alacsonyabb rendű, és a tiszteletű, de mi, hát kik vagyunk mi hozzá? A katolikus papok, az a szerzetesek, azok az úrszolgák, de mi? Vagy az ortodox, azok az úrszolgák, de mi? Nem. Sőt. Nincs itt Patakfalvi Béla? Ő szokta mondani nekem, sőt. Le fog dőlni ez a kerítés, azt mondja, sőt, ledőlt. Fejünkre fog esni a vasdarab. Hát sőt, fejünkre esett. Na, hát így, sőt. Az Úr szolgái vagytok. És ha az Úr a követésébe hívott, és igen mondtatok ennek a drága megváltónak, a mi Urunknak, Jézusnak, akkor bármit tesztek, mindent az ő akarata szerint cselekedjétek, és cselekedjünk, és neki szolgáljunk, az ő jó, kedves és tökéletes akaratát kövessük. Megint tovább lépek egy kicsit, mert az Úr Jézus Jézusnak való szolgálatról. Az Úr Jézus mondott legalább három olyan különleges dolgot, amit szeretnék még itten elétek hozni. Ezek olyan paradoxonoknak tűnnek. Nagyon más dolgokról mondott Jézus, mint ami a világban megszokott. Azt mondja az Úr Jézus például a Márk evangéliumának a 8. részében, ha valaki utánam akar jönni, vegye fel a keresztjét és kövessen engem, mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszti azt, aki pedig elveszti életét én értem, s az evangéliumért megmenti azt. Mit használ ugyanis, ha az ember az egész világot megnyeri, de élete elvész, mert micsoda váltságot adhat valaki az ő lelkéért. Az élet megnyerése, illetve elvesztése Jézusért. A neki való szolgálat során. Jézus ezeket a szavakat a tanítványainak mondta, akik furcsa álmokat szövögettek magukba. Azt a furcsa álmot szövögették magukba, hogy Jézus azért jött, hogy politikai messiás legyen, és megszerezze a politikai hatalmat, uralmat Izrael fölött, sőt az egész világ fölött. És azt gondolták, hogy és akkor majd mi is, akik Jézushoz csatlakoztunk, mi is nagy emberek leszünk. Mert ő lesz a világ ura végül is, és mi pedig, az ő tanítványai, ott leszünk vele, és mi együtt fogjuk vele kormányozni a világot. Hatalmasak leszünk, nagyok leszünk. És akkor Jézus gondoltak, hogy ki kell őket józanítani. A történelemben, testvérek, sok embert látunk, aki sok ember életét áldozta fel azért, hogy a világot megnyerje. Volt ilyen Hitler nevű ember, meg mások. Nem érdekelte őket egyetlen egy emberi élet se igazán, csak a céljuk érdekelte őket, hogy a világot megnyerjék maguknak. De nem csak ilyen gigantikus álmodozókra kell gondolnunk, hanem egészen személyes szintre is le lehet ezt bontani, mert mi is úgy vagyunk ezzel, hogy hát elvégre a mi életünkről van szó, az a mi egyetlen életünk van, és az érték, egy nagy érték, és valahogy úgy érezzük, hogy ezt a nagy kincset nekünk úgy kézbe kell tartani, kiengedni a kezünkből, átengedni Jézusnak. Hát akkor, ha átengedjük az életünk fölötti ellenőrzést Jézusnak, akkor elveszítjük az életünket. Inkább megtartjuk a mi életünket. A magunk életét megtartani azt jelenti, hogy megtartjuk mi a kezünkben a dolgainkat. És nem engedjük át másnak a kormánypálcát, vagy a karmesteri pálcát. Jézus pedig azt mondja nekünk, hogy ha valaki meg akarja menteni az életét, meg akarja tartani az életét, akkor az pont az ellenkező hatást fogja elérni. Mert el fogja veszíteni magát. Végül a földi élete is elvész, végül a pokolba elvész ő maga is. Az az ember nyeri meg az életet, aki ő érte elveszti, vagyis átadja neki az élete fölötti uralmat. Az megnyeri a földi életet is, de az igazi, boldog, örök életet is. Ez más, mint az emberi logikázás, az emberi bölcsesség beszéde. Ugye az emberek mondják, hát legyél a magad ura, és állj a talpadra, és irányítsd a dolgaidat, és ne engedjél, hogy itt más belebeszéljen a dolgaidba. Légy nagykorú ember, és valósítsd meg önmagadat. Nehogy már elveszítsd az életedet, hogy átadd az életedet valakinek, aki fölötted áll, hogy ő irányítson téged. Mert akkor elveszíted az életed, ha ezt teszed. Lemondasz a függetlenségedről, akkor kész. És Jézus azt mondja, hogy nem kész. Akkor vagy kész, hogyha nem adod át az életedet nekem, mondja. Akkor mindent elveszítesz, majd rá fogsz jönni egyszer, hogy mindent elveszítettél. Önmagadat leginkább. De ha nekem átadod az életedet, akkor mindent megnyertél. Erre fokozatosan rájössz, egyre inkább rájössz, és még a halálodba fogsz leginkább rájönni, hogy sőt, még a feltámadásodnál is, meg utána, hogy mi minden nyertem én meg tulajdonképpen. Azzal, hogy Jézusnak adtam az életem fölötti ellenőrzést. És őt fontosabbnak láttam, mint és az ő akaratának az engedelmességet, mint az ő szolgálatát, mint a magamnak való és a magam esze szerint való kis eljárást. Nem rossz dolog, testvérek, nem rossz befektetés, hogyha szabad így mondanom, Jézusnak szolgálni. A második ige, amit elétek idéznék, az Úr Jézus idejében is úgy volt, mint ahogy ma is van, hogy az emberek hatalomra vágyódtak, és hát tulajdonképpen azért, mert ha hatalomra kerülnek, akkor tudják a maguk életét biztonságba helyezni, úgy érzik, hogy nincsenek kiszolgáltatva, akkor már ők biztonságban vannak. És ez a helyzet úgy sokszor az embernek a fejébe is száll, mert magát olyan nagyon nagy embernek tartja, és akkor másokat meg lenéz, semmibe vesz. Mert figyeljétek meg, ez tényleg régen is így volt, ma is így van, mert az ember nem változik, hogy akinek hatalma van, az bármit megengedhet ugye magának, az úgy érzi, hogy ő hozzáférhetetlen, meg akinek meg nincs hatalma, azok meg a senkik, a nullák, a társadalom peremére szorultak, a kocsi kereke alá keveredtek, azok senkik. Sokszor mi is így érezzük, azért akarunk hatalmat szerezni magunknak. És azért nem szeret senki ilyen kicsi lenni. Nagyok akarunk lenni, mert akkor vagyunk valakik, és akkor büszkék lehetünk, és akkor lenézhetünk még másokat mi is mellette. És biztosíthatjuk a magunk életét. Na, Jézus mit mond? Hogy ha valaki ilyen első akar lenni a világban, akkor hát törekedjen erre, de azt mondja az Úr Jézus a Márk evangéliumának a 9. részében, hogy ha valaki első akar lenni, akkor legyen mindeneközt az utolsó, és mindeneknek a szolgája. Még fog egy kisgyermeket odaállítja, hogy még neki is. És ez egy megint teljesen más dolog, mint amit a világban megszoktunk. Vagy ami a világban természetes. Mintha Jézus megfordítana a piramist a feje tetejére. Aki a világban nagy akar lenni, első akar lenni, az fogja a körömet, tör erre a hatalmi pozícióra. Nem lefele törekszik, hogy mindenkinek a szolgája. De Jézus azt mondja, hogy lefele kell törekedni, akkor leszel az első. És erre ő maga adta a legnagyobb példát. Kicsoda Jézus, az Isten fia, a világ ura, eljön erre a földre, testé lesz. Végig szenvedi az egész életét, elmegy a keresztfának a haláláig. Leköpik, azért, hogy megváltsa az Isten gyermekeit, és megváltsa ezt a világot a gonoszságnak a hatalmából, elmegy a és aztán fölemeltetik, és odaültetik az Istennek a jobbjára. Az utolsóból lesz az első. Aki vállalta a szolgálatot, abból lesz az első. És Jézus pontosan ezt mondja a tanítványainak, ne legyetek ilyenek, mint a világ fiai, akik törnek előre, és majd megszerezzük a hatalmat magunknak, és akkor már jó lesz nekünk, meg akkor már kiúszhatjuk magunkat, és mindenki mást lenézhetünk, és már akkor mi ott biztonságban vagyunk. Legyél mindenkinek a szolgája, mondja nekem, és mondja nekünk az Úr Jézus. Neki szolgálva legyünk mindenki szolgái. Igyekezzünk erre a dologra, és ezt próbáljuk valahogy megérteni. Nem könnyű. És a harmadik ige, amit még elétek hozok, az, hogy az Úr Jézus azt mondta a szolgálatáról, hogy aki az ő követésébe, illetve szolgálatába áll, azt az embert mindenféle hátratétel fogja érni, szenvedés fogja érni. Látjuk a világban, mindig is üldözték azokat, akik Jézusnak szolgáltak, akik alávetették magukat az ő akaratának, és neki szolgáltak, bántották, hátratették őket. Ma is majd jön ide közénk drága Györfi Károly barátunk, és el fogja mondani, hogy a keresztényeket hogy üldözik a világba, sokszor még azokat a keresztényeket is, akik csak névleges keresztények, nem csak azokat, akik elkötelezett keresztények. A kereszténység a legüldözöttebb vallás, de testvérek, ha az ember ennyit lát, akkor azt mondja, hogy akkor meggondolom ezerszer, hogy én belépek ebbe a kompániába, ugye, ebbe a keresztény társaságba, mert ezeket bántják a legtöbbet. Akkor nem biztos, hogy nekem oda kéne becsatlakozni ugye ebbe a társaságba. ha jót akarok magamnak. De Jézus mit mondott? Hogy aki őt követi és őt szolgálja, az az ember, igen, üldözik, bántják, de boldog. Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mondja a hegyi beszédben. Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket, üldöznek titeket, és mindenféle gonosz hazugságot mondanak felőletek, örüljetek és újongjatok. Na, hát ez is olyan fejetetejére fordított piramis. Mert ugyan Jézus szolgálatába állni, és az ő akaratát vállalni, és teljesíteni az élet különböző területein, következetesen, hűségesen, szentségben, szeretetben, örömmel, hát ez szenvedéssel jár, testvérek. Nehézségekkel járhat. Kinek így, kinek úgy. De hát akkor ne vállaljuk? De vállaljuk. És akik vállalják, azok tudják, hogy ez a sok ilyen-olyan nehézség nem elveszi a mi örömünket, hanem éppen, hogy meghozza a mi örömünket, és boldoggá tesz minket. Nagy dolog ez, testvérek, ez a Jézusnak való szolgálat. De nem szabad rá úgy gondolni, mint ahogy a világban gondolkodnak a szolgálatról az emberek. Ha mi Jézusnak szolgálunk, akkor vállalnunk kell ezeket a különös dolgokat. Hogy például mindeneknek a szolgája leszünk, és nem hatalomra törünk, hogy vállalnunk kell a szenvedéseket, a nehézségeket is, mert ezen közben boldogságot tapasztalunk, és vállalnunk kell azt is, hogy egyszerűen nem a magunk urai leszünk, hanem az övé, és pontosan így nyerjük meg a legnagyobb kincset, amink van az életünket. Ha elvesztjük érte, és átadjuk neki, és a szolgálatára bocsátjuk. Hát ezek, testvérek, ezek nem olyan gondolatok, amiket a világ val, vagy ért. Sőt, nem is hiszem, hogy feltétlen én se értem ezeket a gondolatokat, bár valamennyire értem, de hogy ezt még mélyebben meg kell értenem, afelől biztos vagyok. Jézus szolgálatának különös jellemzői vannak, testvérek, és azzal fejezném be a mai gondolatmenetünket, hogy miután láttuk az Úr Jézust, mint az Úr szolgáját, aki teljesítette az ő szolgálatát, és láttuk, hogy hív minket a követésébe, vagyis az ő szolgálatába, és láttuk ennek a szolgálatnak végül az ismérveit, a sajátosságait. Hát azzal szeretném befejezni, hogy van egy alapkérdés, amit itt föl kell tennem, és amin el kell gondolkoznia mindenkinek személyesen, hogy tudnélik, ki áll a te életednek a középpontjába? Ez a kérdés. Mert a Bibliában is, meg az egész kultúránkban is megfigyelhető az, hogy tulajdonképpen kettő lehetőség van. Vagy az embernek a szíve Krisztus központú, és Krisztus áll a középpontjába, vagy ember központú, és ő saját maga áll az életének, a szívének a középpontjába. Vagy Krisztus, vagy a nagy énem, a nagy egóm. Az biztos, hogy minden egyes ember életének van valami centruma, van valami középpontja, ami hat reá, amiből mindenféle erők, ösztönző erők áradnak ki, és amik meghatározzák, hogy hogyan gondolkodjon, hogy milyen legyen az értékrendje, hogy hogyan cselekedjen, hogyan élje az életet, hogy hogyan nézze a világot, az embereket is, a dolgokat maga körül. Hogyha Jézus az életünk centruma, ő is indítani fog minket valamire, meg ha én vagyok az életem központja, akkor is, azaz énem is indítani fog engem valamire. Az énem arra fog, hogy a magam érdekeit tartsam szem előtt, és magamnak szolgáljak, és a magam. Ha meg Jézus, akkor meg az ő érdekeit szolgáljam. Tehát kérdés, hogy ki irányít engem, téged, bennünket? Én vagy Jézus? A Biblia terminológiája szerint ez az én állok az életem középpontjában, ezt úgy mondja a Biblia, hogy a bűn. Ez maga a bűn. Amikor az ember életének a középpontjában az énje áll, az maga a bűn. Amikor meg Jézus áll, akkor azt például mondja úgy is, hogy az igazság. Római levélből olvasok, a bűn szolgái voltatok most. Legyetek az igazság szolgái. A Jézus szolgái, az igazság szolgái vagyunk. Mondja azt a kifejezést, ha az én ural bennünket, akkor a tisztátalanság ural bennünket. Vagy Jézus ural bennünket, akkor a tisztaság ural bennünket. Tehát az alapvető dolog és egy alapvető kérdés, hogy ki a centrum? Kinek szolgálok én tulajdonképpen? Ki irányíthat engem? Kinek vagyok alávetve? Az az igazság, hogy úgy látjuk, hogy aki az én énjének a fogságában van, vagy a szolgálatában áll, annak az embernek valahogy testvérek teljesen beszűkül az egész látóköre. Nem tudom ezt, beszűkül, egy csőlátása lesz neki. Aki önmaga életének a középpontjában áll, az nem látja se Istent, se a másik embert igazából, csak saját magát látja. Így önmagában van zuhanva az ember, hogy így mondjam. Latinul úgy mondták ezt a reformáció idején, hogy homo curvatus in se. Hogy önmagában van belezúgva az ember. Beleromolva önmagában. Nem lát semmit. Csak önmagával foglalkozik, önimádó, egocentrikus, maga körül forgó, más nem érdekli, csak önmaga. És az Úr Jézus szolgálatának valami megint más következik, mert amikor Jézus válik az életünk középpontjába, akkor valami, elveszítjük ezt a csőlátást, és elkezd a látókörünk így szélesedni. Nagyapámnak volt ilyen szembetegsége öreg korában, hogy látótér beszűkülés. Tehát szinte, hogy csak azt látta, amire ránézett kifejezetten. Ami azon túl volt, azt már nem látta. Adjátok ide a sót, ott volt így a só. Azt már nem látta. És Jézusba hiszünk, akkor valahogy ez a látótér kiesésünk, ez elkezd úgy megszűnni. És kiszélesedik. Meglátjuk az Urat, meglátjuk a másik embert, valahogy más, és egyre kevésbé látjuk magunkat. Hát ki a mi életünknek a középpontja? Ki irányít minket? Kinek szolgálunk mi tulajdonképpen? Vagy, ahogy Kierkegaard mondta, vagy. Nem és, vagy az Úrnak szolgálunk, vagy magunknak szolgálunk. Vagy Krisztus, vagy én. Amíg az ember testvérek önmagá körül forgó ember, addig egy másik dolgot is hadd mondjak még, mert ez is nagyon megdöbbentő. Addig azt mondja Pál apostol, hogy a saját istentelen kívánságainak a rabszolgája. Így mondja a Tituszhoz írt levélben, olvassátok majd el, valamikor mi is esztelenek, engedetlenek, tévelygők voltunk, különféle kívánságoknak és élvezeteknek rabjai, gonoszságban, irítségben élők, egymástól gyűlöltek és egymást gyűlölők voltunk. De amikor, és folytatja, hogy ez megváltozott azzal, hogy Krisztus belépett az életünkbe. Ma is, testvérek, így van, hogy akinek a szíve élete középpontjában a nagy egója áll, annak nem csak, hogy beszűkül a látóköre, hanem az az ember a saját romlott kívánságainak az uralma alá kerül. A saját gonosz vágyai fogják őt vezetni. Megdöbbentő ez, testvérek, mert az ilyen emberek azt szokták mondani, hogy ők szabadok. Nem szabadok, azt mondja Pál apostol, dehogy szabadok. Azok a szabadok, akiket Jézus megszabadított. Ha valakit a fiú megszabadít, akkor valósággal szabad. Aki még az egója körül van, az nem szabad. Az rab, mégpedig a saját gonosz kívánságainak a rabja. Pál apostol itt olyan görög szót használ, ami a nagyon erős vágyat jelenti. A nagyon erős kívánságot, ami hajtja az embereket arra, hogy elégítsd ki. Elégítsd ki, muszáj kielégítened. Vágyódsz a sikerre, a dicsőségre, a figyelemre, az élvezetre, a pénzre, a hatalomra, az ellenőrzésre, a szexre, az alkoholra. a révületre vágysz, és menned kell, muszáj. Muszáj kielégítened a vágyat. És ezek az ilyen emberek, akik egoisták, azok nem tudnak, testvérek, nem tudnak ezen úrrá lenni. Azok rabjai ezeknek a kívánságaiknak. Csak azt hiszik, hogy az urai ezeknek a kívánságaik. Nem azok. Azok játszanak velük. És meghatározzák az értékrendjüket. Meghatározzák az életvitelüket, és egészen döbbenetes dolgokat művelnek az emberek, mert hozzáigazítják még a gondolkodásukat, meg az értékrendjüket, meg az életvitelüket is ezekhez a gonosz vágyaikhoz. Az egoizmus, testvérek, tönkreteszi az embert. Végül tönkreteszi, nem csak a földi életét, a pokolra juttatja. És ezek az emberek azt hangoztatják, hogy ők a szabadok, és nem fogják ők magukat Jézusnak odaadni, mert akkor elvesztik a szabadságukat. Nem. Ez is egy fejetetejére állított piramis. Ha lemondasz önmagadról, arról, hogy kezedbe tartsd a dolgaidat, hogy irányítsad a dolgaidat, akkor nyered meg az életet. Ha átadod magad Jézusnak, akkor leszel valósággal szabadok. Mert megszabadulsz annak az eszméletlen, gonosz és hataloméhes énnek az erejétől, ami mindentől, ami neki ellenáll, irtózik és függetleníteni akarja magát. Kiragad Jézus a kóros magad körülforgásodból. Kiragad Jézus abból az értékrendből, amit kialakítottál magadnak nagy nehezen. Abból a magatartás formából, amit fölvettél. Kiragad, és szabaddá tesz ettől. Kiragad abból a kényszerből, amit a környezetet gyakorol rejád, mert még ráadásul az ilyen emberek, akik az én körül forrónak, az egész kultúránk ilyen, és az egész kultúrára hivatkoznak, hogy mindenki így gondolkozik, hát én is akkor így fogok. És nem csak, hogy a bűnnek a fogjai, ami bent uralja őket, a gonosz kívánságok rabjai, hanem még a környezetük istentelenségének is a fogjai. Mert azt szabja meg, hogy viselkednek, hogy mit csinálnak, mi a véleményük, amit a többség, az istentelen többség mond. Szabadok ezek? De ha a fiú megszabadít titeket, akkor lesztek szabadok. A nagy kérdés, újra oda-vissza megyek, és itt befejezem, ki áll a szívemnek, a szívednek, a szívünknek a centrumába. Mert olyan lesz az értékrendünk, a gondolkodásunk, a magatartásunk. Olyan lesz a földi életünk, meg olyan lesz az örök életünk is. Ettől, az egy dologtól függ minden. Ki ural engem? Kinek a szolgálata határozza meg az életemet? Azt mondja az igény nekünk a 100. Zsoltárba. Szolgáljátok az Urat örömmel. És járuljatok színe elé vigadozással. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy imádhatunk téged, az Úr szolgáját, aki végigjártad utadat, az Atya akaratának engedtél mindenben, annak a jó, tökéletes, gyönyörűséges akaratnak. Köszönjük néked, hogy ennek köszönhetjük a te szolgáló szívednek, életednek a megváltásunkat, a megmaradásunkat, az üdvösségünket. És köszönjük néked, hogy te hívsz minket ma is a követésedbe. Arra hívsz minket, hogy adjuk neked a szívünket, és fogadjunk be a szívünkbe, és engedjük, hogy te legyél a mi legfőbb Urunk, aki akaratoddal irányíthatsz, az ígével irányíthatsz bennünket. És szolgálhatunk akkor neked az élet bármely területén, bármely zónájába, követhetünk téged, szolgálva neked. Hálából azért a szolgálatért, amit te végeztél el értünk. Örömmel, szabadon, kitartóan, szentségben és szeretetben. Segíts minket, hogy igen tudjunk neked mondani, először vagy újra, és tudjunk téged elfogadni a mi életünk centrumának, Urának. Annyira csodálatos dolog, Urunk, hogy pontosan így nyerjük meg az életet, pontosan így nyerjük meg a boldogságot, pontosan így nyerjük el a szabadságot és mindent, ami csak jó és érték, amire valahol leginkább vágyunk a szívünkbe. Mindent benned és általad kaphatunk meg a te szolgálatodban. Segíts, hogy megértsük ezt, és segíts, hogy te lehessél a szívünk centruma. Köszönjük néked azt, amire tanítottál minket a mai napon, és kérünk segíts, hogy neked, aki értünk szolgáltál, neked tudjuk átadni magunkat, hogy a te szolgáid legyünk. Nagy örömmel, nagy békességgel hadd járuljunk így eléd, megfogadva az ígédnek az üzenetét, szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk gyülekezetünket, és kérünk családjainkért, imádkozunk a fiatalokért, imádkozunk a beteg testvéreinkért, hogy légy velük, gyógyítsd őket, erősítsd őket, hozd vissza őket közénk, ha lehetséges. Imádkozunk hozzád egész népünkért, hazánkért, könyörülj meg rajtunk, hogy ne egoista emberek társasága legyünk, széthulva, szétmorzsolódva, elveszve, hanem hadd legyen minél több honfitársunk szíve egészen a tied, hogy meglássák, és meglássa minél több ember a te dicsőségedet is, atyánk, és tudjunk egymás felé is azzal a szeretettel és szentséggel fordulni, ahogy te várod. Kérünk, könyörülj meg népünkön, és fordítsd magadhoz sokaknak szívét. Köszönjük néked, hogy eléd hozhatjuk a reformáció heti alkalmainkat, kérünk, légy velünk így a jövő héten ezeken az estéken, és kérünk, hogy te vezérelj bennünket a hétköznapi élet útjain, hogy mindenhol és mindenkor a te akaratodhoz igazodjunk, merjük fizetni ennek az árát, és tudjuk bátran vállalni a te nevedet mindenki között és mindenki előtt. Köszönjük néked, hogy ezzel az odaszánással indulhatunk el innen. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvérek, hirdetem, hogy a jövő héten reformáció heti alkalmak lesznek. Ma kezdődik az első alkalom, itt lesz mi nálunk. Juhász András Esperes úr fog egy rövidebb igemagyarázatot tartani, és utána lesz egy színdarabnak az előadás, amit a gyülekezet tagjaiból verbúválódott kis társulat, ha szabad így mondanom, ad elő. Ez a színdarab, ez gyülekezetünk egyik tagjának az alkotása, Bakti Judité, és ezzel nyert egy ilyen pályázaton a Sárospataki teológián, és ez a Szenci Molnár Albert életéről szól, aki lefordította nekünk a zsoltárokat. Úgyhogy este 6 órakor lesz ez a kis programunk, szeretettel várunk. Holnap este a baptistáknál, kedden az evangélikusoknál leszünk, és szerdán lesz 31-én a Kálvintéri templomban a reformációi alkalom, ahol nekem kell majd prédikálni, és lesz úrvacsoroztás is. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket ezekre az alkalmakra. A héten más egyéb gyülekezeti alkalom most nem lesz, tehát a pénteki imaórát is elhagyjuk, erre, ezekre az alkalmakra koncentráljunk. Azt nem tudom, hogy kisifit tartotok-e, János, nem lesz kisifi sem. Énekkar, Tündi? Nincs, énekkar se lesz. Tehát a hét szerdán véget ér gyülekezeti szempontból. Szeretettel várunk ezekre az alkalmakra hét elején mindenkit. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora, bár valami eszembe jutott, még egy jó hír. Szabó János testvérünk, aki itt szokott engem néha helyettesíteni, és a kedves felesége, megkapták az első gyermeküket. A múlt héten megszületett a kisfiú, János Tamás névre hallgat, úgyhogy majd előbb-utóbb megláthatjuk, és kívánjuk, hogy hát az Úr áldja meg az apukát is, anyukát is, és az újonnan érkezett kis csecsemőt is. Tehát az Úr legyen akkor gyülekezetünk őriző pásztora.